Mentek, mendegéltek. Aztán egyszer csak jött a kis gömböc. Bekapta a kis kakast is, meg a gyémánt félkrajcárt is. Aranyhalastul, terülj-terülj azt a kámostul, de még a kőleves, a só, meg a szegény-legény fél pár levetett bocskora is kellett neki.
Hát az élet nem habos torta.
Nem, az élet mese habbal. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Hozzon neked szerencsét a három kis malac, meg a medve.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Jó reggelt, szép napot mindenkinek, ez a Millás reggeli, továbbra is itt a Rádió Café 98.0-án. Február 5-e szerda reggel van, 9 óra 9 perc, itt van Mihály Csandrás.
És itt van Gede Balázs is, a szám misztika nagy doajenje, és Benjaminje 9 óra 9-kor szólal, meg előtte 8 óra 8 perckor, véletlen?
Nem. 99-18.
Igen.
Vagy, na, mindegy.
0636-98-098-0, még a legnagyobb mesterek is hibáznak. Igen.
Jött a, továbbra is a HR, hát ez nagyon-nagyon megpörgette a hallgatókat. 20 éve dolgozom egy multi IT cégnél, ahhoz értékelés része az önértékelés, amihez van egy külön túl is. Körülbelül 8 éve bekopipészteltem oda a Petőfi anyám tyúkja című örökbecsüjét. Szerintetek kaptam róla bármi kérdést, hogy ez mi ez volt azóta sem?
Hát,
jó, hát az nem azt jelenti, hogy nem látták, vagy nem dolgozták föl.
Hát még elemzik.
Még elemzik. Ráeresztették az AI-t, végre megjött hozzá a technológia, hogy utána járjassanak, hogy mi is volt ez. Jó, azt mondja...
Off topic, de talán érdekes, az nem.
Hát nem
ügyfélszolgálat, megszüntették az összes mosdót, 6 éves kislányom a 10 percet sétáltam, hogy a benzinkútnál tudjon vécézni, lecsúsztuk a sorszámunkat, így spórolnak. Nagyon gáz, kellemetlen és ciki, ügyfélelme nyomul, de várakozás közben tarts vissza. Hát
ez jó pár
tudom
helyen megnyi. Probléma. Igen, én egy sima bankfiókba is el tudnám képzelni mondjuk egy mosdót, de általában ez nem divat, hogy tegyenek oda.
Szívesen elmondanám, hogy a Rádió Cafét hallgatom, de engem még egyszer sem hívtak, hol lehet jelentkezni. Hát ez nem ilyen egyszerű, mert hát, hogy a hallgatottság mérés az ilyen spontánnak kell lennie.
Igen, meg
random felhívnak. Óriási technológia fejlesztés volt, hogy már nem a vezetékes számon hívják az embereket hosszú évekig, még a közelmúltig is.
Igen, és ahhoz, hogy reprezentatív legyen, ugye ahhoz nem kérdezünk meg sok millió embert, hanem le kell képezni a társadalom egészét, és ahhoz kiválogatják azt, hogy kiket kérdeznek. Úgyhogy
Tündér vagy, mert nagyon köszönjük.
Eltorzítanád ezt a reprezentatív mintát, kedves Marian, de köszönjük szépen, hogy vállalkoznál ilyesmire. Aztán mi van még? Hát szerintem inkább
hát
a dolgunkra
a
menjünk.
Az
így
van.
Is van.
Ingatlan piaci rovat. Figyeljünk csak.
Építkezel? Lakást vennél? Eladnád? Bérelnéd? Vagy felújítanád? Vagy befektetési céllal nézed a piacot? Akkor neked való a négyzetméter, a Millás reggeli ingatlan piaci rovata.
Megnézzük
a rovat támogatója a Geos Group, a Riverlife lakópark fejlesztője.
Akkor is megnézzük az új gazdasági akciótervnek azon részét, ugye ez egy 21 pontos akciótervhez, legalább 10 kapcsolódik az ingatlan szektorhoz, hogy azok miképpen járulhatnak hozzá a GDP növekedéshez. Szerencsére nem nekünk kell lekutatni, megtette ezt a GKI gazdaságkutató ZRT egy friss elemzésében. Erről fogunk beszélgetni Molnár Lászlóval, a GKI gazdaságkutató ZRT vezérigazgatójával. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok!
Na, ezeket az intézkedéseket le tudjuk-e hámozni arról a hatásról, amiről most mindenki beszél, hogy az állampapírpiacról, majd mennyi pénz érkezik az ingatlan piacra, és hogy ott majd miféle csodák lesznek, mennyit költenek ingatlanra, abból a befektetők mennyit csoportosítanak át?
Természetesen. Tehát ugye azt kell látni, hogy a kormány nagyon abban reménykedik, hogy majd az ingatlan piac és azon belül persze nyilván az építőipar fellendülése meghúzza a GDP-t, ugyanakkor az intézkedések ehhez nem elegendők, úgy tűnik. Tehát van 10 pont, ebből a 10 pontból 6-nak praktikusan alig van valami hatás az idei évre, tehát az, hogy most megváltoztatják az alberti szerződéseket, meg majd jobban odafigyelnek dolgokra, ez nyilvánvalóan közvetlen hatás nem igen gyakorló a piacra. Aminek érdemi hatása van, annak meg egy része olyan, ami már eddig is volt, csak most át van nevezve, tehát eddig volt a a sima csók, utána van a falusi csók, és akkor majd azzal majd meg a korábban volt az otthonfelújítási program, most már van a vidéki otthonfelújítási program, tehát igazából, ha egy makró szempontból nézzük a dolgokat, akkor ezek nem jelentenek új pénzt.
Ráadásul, bocsánat, ezek az előző társaikhoz képest ilyen szűkítettebb felhasználást tesznek.
Így van, tehát sokkal szűkebb körben lehet elérni, ráadásul olyan csoportokra, akiknél a jövedelem is jóval alacsonyabb. Tehát ha még az ország egészében igénybe lehetett venni például a felújítási programot, addig most már csak az 5000 fő alatti településeken, ahol azért nyilvánvalóan belátható, hogy jóval kevesebb a megtakarítás, tehát sokkal nehezebben finanszírozzák előre ezeket a programokat, már pedig ez ugye feltétel, mert utólag kell benyújtani a számlákat. Tehát itt nincs olyan, hogy előre megkapom a pénzt, elköltöm és elszámolom. Tehát emiatt ennek a hatása is nyilvánvalóan jóval kisebb, mint az eddigi programnak a hatása. A másik fele a dolognak, hogy itt nagy illúziók vannak általában az ingatlan piacon. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy az ilyen programok inkább az árakat szokták fölvinni, nem pedig a volumeneket. Tehát magyarul hamarabb emelnek árat, például az ingatlan fejlesztők, a használt lakást eladók, vagy akár az építőanyag kereskedők, mint amennyi a ténylegesen megjelenő új vásárlás. Tehát, hogyha az inflációtól eltekintünk, akkor mennyivel nőne a kereslet, az jóval kisebb arányban nő, már pedig a GDP szempontjából ez lenne a fontos.
Igen. Az intézkedés csomag mely része az, ami a legigazább, vagy a leginkább hozzáad a növekedéshez? Ugye itt felsoroltuk azt a végét, ami olyan nagyon erős hatást nem fejt ki, esetleg az elején mely programok vannak, hogyha van olyan egyáltalán, ami valami szemmel látható és érzékelhető növekedést tud hozni.
Hát itt ugye vannak olyan elgondolások, hogy mondjuk a szépkártya 50%-a ugye az valójában új pénz, hiszen eddig ugye az ilyen turisztikai szolgáltatásokra, vendéglátásra ment. Itt ez megint csak ugyanaz a probléma, ha onnan elveszik a pénzt, és helyette mondjuk, most mondok valamit, mondjuk egy valami tüzelőberendezést vásárolnak, tehát mondjuk egy kályhát, vagy aha, egy cserép kályhát, vagy bármi más, akkor ez igazából GDP csökkentő hatású, mert az a magyar belföldi vállalkozókat segítette, ugye a turizmus, a másik pedig a importból van jellemzően, tehát magyarul ez rontja a külkereskedelmi mérleget, ami meg GDP csökkentő, tehát ez ilyen ellenmondásos ez a hatás. A másik az önkéntes pénztáraknak a vagyonának a rácsoportosítása erre a célra. Ugye itt az a elgondolás van, hogy körülbelül a harmada megmozdul, tehát ilyen viszonylag jelentős összeg.
Igen.
Hát ez is egy kérdés, ugye azért azt látni kell, hogy ezeken a számlákon viszonylag kis összeg van. Tehát jellemzően ilyen 2 millió forint környékén van az összeg, ráadásul aki már tudott önkéntes pénztárban megtakarítani, az nem igen hiszem, hogy ilyen kis összegekre is problémája lenne, hogy mondjuk lakástérre fordítsa. Ugye igazi lakástérre ez nem alkalmas, mert a mai lakásárak mellett ez elérhetetlen, akár egy használt lakás.
De hát az egyéb megtakarításokkal összegyúrva egy kezdő beszálló részlet, egy önrész, az lehet esetleg, vagy annak a része? Kérdés, hogy ez mekkora?
Hát ebben.
Hányad?
Uh-huh. Igen, csak akkor föl kell tudni venni hitelt.
Igen.
Ugye meg a hitelképesség jön. Tehát, hogy az a fő gond ezekkel, hogy amikor odáig jutunk, akkor mindig kiderül, hogy persze föl lehet venni akármekkora a hitelt, akár ugye volt egyszer egy ilyen számítás, hogy a sok támogatott hitelt, ha összeadom, akkor akár 60-70 millió forintig is el lehet jutni. De hát a valóság az, hogy ilyenkor jön az, hogy és miből törlesztem. Tehát nagyarul a havi törlesztő részlet a családi összes jövedelemnek nem haladhatja meg a 40%-át, és akkor pillanatokat kiderül, hogy valójában ekkora összegek nem vehetők föl, és akkor hiába van önerőm, ha az kevés ahhoz a hitel mennyiséghez, mint amennyi nekem szükségem lenne.
Igen. Mi a helyzet azzal a új lakásépítés, kollégiumépítés, bérlakásépítés, ösztönző lakáspiaci tőke programmal, ami nem sokára pályázható?
Hát ezek is a kb. A humbug kategóriába tartoznak. Ne felejtsük el, hogy azért mikor ennyire vegyes cél van, tehát hogy lakás is lehet építeni, kollégiumot, meg nem tudom, még bármit lehet bele építeni, akkor az mindig kérdéses, hogy ebből mi valósul meg. A vállalkozó nyilván abból indul ki, hogy milyen megtérülése van. Aha. Ez a kormány elgondolása szerint az egyetemek kötnének szerződést egy ilyen ingatlan alappal, és lekötnének valahány kollégiumi férő helyett, és akkor vállalják, hogy nem tudom, 10 éven keresztül, vagy 20 éven keresztül azt a kollégium helyett egy adott áron finanszírozzák. Na most én azért nehezen tudok elképzelni olyan gazdaság is egy egyetemen, aki egy ilyenbe belemenne. Hát fogalma nincs, hogy milyen szabályok szerint fognak dolgozni a további időben, fogalma nincs, hogy mennyi hallgatója lesz, ebből hány igényel valójában ilyen típusú kollégium elhelyezést. Tehát innentől kezdve ezek a problémák, ezek sokasodnak. Tehát én szerintem viszonylag kevés olyan egyetem lesz, aki ilyen típusú szerződést köt ingatlan alappal. Ergo maradnak ugye a lakásépítések, tehát hogy ők továbbra is lakást épít. Az új lakásépítésnél pedig megint csak a vásárlóerő a kérdés, ki veszi meg azt az ingatlant.
Épp ezt akartam kérdezni, mert itt én ezt nem értem, ezt az összefüggést. Azt mondta, hogy az árakat fogja növelni leginkább az ilyen kormányzati program, és erre azért vannak tapasztalatok az elmúlt évekből. De akkor ez hogy jön össze? Tehát az eladók azt mondják, hogy hú, hát itt van egy nagyívű kormányzati program, lesz pénz az embereknél, megnövelem az árakat. De hogyha ha ez nem realizál, mármint nem veszik meg annyiért, akkor azért ezek az árak vissza fognak menni, gyanítom, nem tudom.
Hát mindig erre várunk, aztán sosem megy vissza. Tehát én úgy látom, hogy az ingatlan piacon az árak lefelé egészen merevek. Azért azt se felejtsük el, hogy az ingatlan piacon nagyon sok az idézőjelbe tett spekuláns. Uh-huh. Tehát aki befektetési célból vásárol ingatlan, most éppen tegnap derült ki az egyik vagyonnyilatkozatból, hogy egy nagy állami szervnek a vezetőjének 5 budai lakása van. Tehát azért jól mutatja, hogy azért sokan ebben látnak fantáziát, hogy lakásokat bérbeadnak, és abból a pénzből később majd a bejövő jövedelemből kvázi munkanélkül meg tud majd élni, és vagy nyugdíj mellett egy jó jövedelem lesz. És azért ezek a piacon volt olyan év, amikor 40-50%-ot tettek ki, plusz hozzárakjuk a külföldieket, akiknek szintén van spekulatív jellegű szándék, akkor azért látható, hogy például a budapesti lakáspiacon azért a valós befektető, aki saját magának veszi az ingatlan, azért maximum az új lakások esetében maximum a fele a keresletnek.
De ez meg egy nagyon furcsa történet, mert hogy most halmozzuk fel a lakásokat, miközben egy csökkenő népesség van, egyébként alanyi jogon is, meg ugye az elvándorlás külföldre is nagy, és akkor, hogyha pumpáljuk fel az árakat, egyre kevésbé tudja valaki megengedni magának, egy körnek meg lesz egy csomó lakás, abból is egy érdekes elegy alakulhat ki.
Így van, tehát ebből ugye az következne logikusan, hogy csökkennek a lakásárak, aminek előbb-utóbb nyilvánvalóan be kell következni. Ha megnézzük az Európai Unióval való összevetést, akkor azt látjuk, hogy a 2015 után a magyar lakásárak ugrottak meg a leginkább, tehát a legnagyobb százalék az a magyar lakásárakat illeti, miközben azért a többi mutató azért nem tükrözi ezt. Tehát akár a bérek, akár az árak, egyéb árak alakulása, ugye a megélhetési költségekre hat, az nem tükrözi ezt a helyzetet. Tehát itt nagyon, nagyon úgy tűnik, hogy itt túlárazottá vált a piac, amit az is mutat egyébként, hogy lassan már külföldön, akár Bécsben olcsóban lehet új lakást venni, mint Magyarországon.
Hát ezt hívják lakhatási válságnak, és erről kommunikál is a kormány, és valamiféle lépéseket...
Keres megoldást, igen. Kérdés, hogy jó irányba.
Hát a lakhatási válságról a Habitat for Humanity az már kb. 10 éve folyamatosan beszél és hívja föl a kormány figyelmét erre, de a kormányzat intézkedések jellemzően a hitelképes háztartásokat célozza meg, hát pedig a lakhatási válság praktikusan nem őket érinti. Uh-huh. Tehát nem azt, aki képes fölvenni, igen, mondjuk 30-50 milliós lakáshitet. Tehát ezért ezek az intézkedések a lakhatási válság megoldásához nem járulnak hozzá, sőt, az árnövekedés miatt inkább mélyítik ezt a problémát.
Uh-huh. Világos.
A kormányzati szempontból még egy kérdés érdekes, hogy miért nyomják ennyire az építőipart valóban, hogyha az építőipar dübörög, az hozzájárulhat a GDP termeléshez? Akkora a súlya a magyar gazdaságon belül?
Hát az építőipar súlya nagyságrendileg 5% a GDP termeléséből, és persze nyilván itt az építőanyagipar egy része is idejön, tehát akik Magyarországon építőanyagot állítanak elő, de hát a kormányzati intézkedések egy jelentős része azok azt a célt szolgálják, hogy ezek a főleg külföldi tulajdonban levő építőanyagipari cégek, ezek adják át magyar vállalkozásoknak a tulajdonukat, ezért valójában ők már azért elkezdték a kihelyezést, tehát ahogy az alakerámia is ugye Romániába vonult át, hogy ez szép lassan meg fog történni, a továbbra is ez lesz a lépés. Tehát magyarul a GDP hatás egyre kisebb, tehát már a pozitív GDP hatás egy ilyennél. Ráadásul pont az építőiparnál lehet látni, hogy rendkívül meglódultak az árak, tehát a kivitelezési árak, részben egyébként kapacitási hiányok miatt. Harmadrészt meg azért azt is tudjuk, hogy, hogy főleg a nagy lakásépítők között elég sok olyan cég van, aki közel áll a kormányhoz, vagy a kormány vállalkozóinak tekinthető, akiknél nem a piaci törvények a leginkább meghatározók.
Világos. Hát jó, meglátjuk majd folyamatában, látjuk majd a GDP számokat, meg annak az összetevőjét, hogy mi lesz ebből, de nagyon szépen köszönjük, hogy megosztotta velünk a kutatás eredményeit és az észrevételeiket. Szép napot, jó munkát!
Önnek is, viszontlátásra!
Minden jót! Molnár Lászlóval, a GKI Gazdaságkutató ZRT vezérigazgatójával beszélgettünk.
Négyzetméter. Rálátás az ingatlan piacra a Millás reggeliben. Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádió Cafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
Muhi Gergely van a vonal túlsó végén, ő vezető elemző. Szerbusz, jó reggelt!
Szia, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt!
Hogy nyitott a budapesti értéktőzsde, milyen a hangulat, milyen a forgalom, merre tart az kereskedés iránya?
Ma egy kicsi mínuszban nyitott a budapesti értéktőzsde, és ez annak köszönhető, hogy Európában egy kisebb borongós hangulat. Az európai hangulatot tovább is az árnyékolja be, hogy tovább sem lehet tudni pontosan, hogy Donald Trump milyen vámokat fog kivetni az európai termékekre, viszont ezek egyre biztosabb, hogy jönni fognak, és ez egy picit nyomasztja a részvénybefektetőket. Ennek köszönhetően nyugat-európai indexek 0,1 és 0,4% közötti mértékben csökkentek. Uh-huh. Ebből a képbe simul bele a budapesti értéktőzés, nálunk 0,1%-os csökkenéssel 84.832 pont is süllyedt a BUX index.
Tehát nagyjából az európai sáv alján teljesítünk, nem mi vagyunk a legrosszabbak, ez is valami. Pontosan mit csinálnak a blue chipjeink? Milyen forgalom mellett teszik ezt?
Viszonylag nagy a forgalom. A budapesti értéktőzsdén eddig 1200 milliárd forint értékben cseréltek részvényt a befektetők. A leggyengébb teljesítmény most éppen a MOL nyújtja, itt közel 0,5%-os csökkenéssel 2864 forint is süllyedt az árfolyam. Emellett gyengén teljesít a Magyar Telekom is, ami az egyik legjobban teljesítő papír volt idén, és itt 0,3%-os csökkenéssel 1408 forint is süllyedt az árfolyam. Hasonlóan teljesít a Richter is, itt is 0,3%-os csökkenést látunk, és a kurzus most éppen 10.310 forinton áll. Az egyetlen kivétel az OTP, ahol egy kis ilyen plusz nulla teljesítményt látunk, összesen 0,8%-os emelkedéssel 23.790 forintig tudott emelkedni az árfolyam.
A közepes meg kisebb papírok közül azt látom, hogy egész szép teljesítményt nyújt a negatív hangulat ellenére, és az Alteo.
Így van, az Alteo is jól teljesít, és mellett a 4iG is, de ezek az elmúlt időszakban rendkívül népszerűek voltak a befektetők körében, véletlenül meglátjuk ma is a további hatásait.
Oké, devizapiacon mik a hírek?
A devizapiacon viszont meglepően jól teljesítünk ma. Ugye tegnap elég sok Fed tisztviselő nyilatkozott azzal kapcsolatban, hogy ha bár sok a bizonytalanság, azért középtávon inkább az infláció csökkenését látják, ez pedig segített a dollárnak gyengülni. Márpedig ha a dollár gyengül, akkor általában a feltereső piaci devizák inkább erősödnek, és ezt látjuk az elmúlt két napban is, tegnap is, és ma is tudott erősödni a forint, így újra 407 alatt van az forintjegyzés az euróval szemben. Egészen pontosan ma reggel az euró 1 euróért 406 forint 24 fillért kellnek, míg a dollár jegyzése most éppen 390 forint 4 filléren áll.
Oké, megnézzük. Várunk-e valami... Szerda van, valami lesz?
Lesz bizony. Nagyon fontos, hogy...
Minden idők egyik legjobb rádiós beharangozója van. Szerda van, valami lesz.
A felkészült műsorvezető átlátta azonnal, hogy a hét egyik fontos napja a szerdai.
És ebben nem is tévedtél, ugyanis ma jönnek az amerikai munkaerőpiaci adatok. arra számítunk, hogy az ADP felmérés alapján a múlt havi 122 ezer helyet, idén most már 150 ezerrel nőhetett az amerikai foglalkoztatók száma, viszont ez inkább a dollárt erősíteni, mert ez azt jelenthetné, hogy az amerikai munkaerőpiac továbbra is erős és jól teljesít a gazdaság növekedése.
Világos. Ez mikor? Fél hármas adat?
Pontosan, fél három következik.
Figyelünk rá. Nagyon szépen köszönjük a beszámolódat, jó munkát kívánunk, jó kereskedést.
Szép napot nektek.
Szia,
is.
Szia. Múhi Gergely vezető elemző számolt be nekünk a tőzsdékről.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője. Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy zöld, de mennyire? Totál zöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld? Hát semmiképpen sem szürke, még 50 árnyalatban sem. Szuperzöld, a Millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovata következik. A Szuperzöld rovat szakmai együttműködő partnere a zöld mandátummal rendelkező Magyar Nemzeti Bank és a Budapesti Metropolitan Egyetem.
Beszéljünk kicsit a hódokról. Azt hittétek, hogy székes fővárosunkban talán elsősorban a Dunához köthetően dolgoznak a szorgos gátépítők, de Rákos Palota mentén egy egészen gazdag és különleges élővilággal rendelkező vizes élőhelyet alakítottak ki, de ez került veszélybe, úgyhogy ennek kapcsán beszélgetünk dr. Kriska Györggyel, az ELTE TTK docensével, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont tudományos tanácsadójával. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt!
Jó napot kívánok!
Nem tudom, nem akarok kellemetlen kérdést feltenni, de a hódoknak a környezet és természetvédelmi megítélése az milyen? Mert egyrészt ugye pont azt csinálják, amit az embernek kéne, ugye megtartani a vizeket, másrészt viszont elég nagy kárt is tudnak okozni a környezetben. Nem tudom, hogy hogy áll ez a vita, hogy inkább jobb, ha sok a hód, vagy inkább most már lassan rosszabb, hogy ilyen sok van.
Igen, vegyes a megítélés. Hát mindenképpen törekedni kell ilyen kompromisszumos megoldások keresésére. És ez majdnem minden helyen erre van lehetőség. Uh-huh. Az is tény, hogy most már a hódok létszáma Magyarországon azért már túllépte az ideális mértéket. Ennek egyébként természetes okai is vannak, tehát Magyarországon egyre nem terjedtek el azok a ragadozók, amelyek a létszámukat tudnák gyéríteni. Itt mondjuk például a farkasokról van szó. Uh-huh. Na most itt a jelen esetben azért hogy mondjam, hogy itt szóba került, hogy ugye a Duna, tehát itt a helyszín, amiről beszélünk, ez a Mogyoródi patak mellett található. A Mogyoródi patak a Szilas patakba torkollik, a Szilas patak meg a Dunába. Uh-huh. Tehát a Duna felől is érkezhettek a hódok a Szilas patakon keresztül erre a területre.
Aha, csak hogy ez így messze van a Dunától, és azért bejárták a sajtot, hogy ki és hol látott Budapest közigazgatási határain belül uh-huh. hódot. Engem ezért lepett meg, hogy viszonylag távol a Dunától is tanyát vertek ezek a hódok. Hol van ez egészen pontosan? Az M0-ás közel elében valahol, ugye?
Igen, tehát ez a Káposztásmegyer és Rákospalota határában, tehát ez Észak-Pesten található ez a régió, és itt van egy M0-ás felüljáró, ami vasúton vezet át, és hát gyakorlatilag a felüljárótól délre helyezkedik el. A felüljáró déli oldalán ott halad a Mogyoródi patak, és amellett helyezkedik el ez a 4 hektár kiterjedésű lábterület. Na most a múltjáról azért annyit hagyd mondjak el, hogy tehát itt ez az észak-pesti régió, ez egy jellegzetes, ilyen mozaikos élőhely, ahol korábban a lábterületek ilyen homok, puszta gyepekkel váltogatták egymást, tehát ez egy ilyen buckás vidék volt, ahol a buckatetőkön értékes homoki gyepek alakultak ki, míg a mélyedésekben a feltörő talajvízforrásoknak köszönhetően lápok. És ezeknek bizonyos maradványai itt még megtalálhatók, illetve hogyha ilyen régi térképeken nézünk utána, akkor a második katonai felmérés, ami ugye 1806 és 1896 között volt, az is kimutatta ezeket az élőhelyeket. Tehát a Rákospalotai láb azon a térképen is azonosítható.
Oké, hogy alakult ki ez a hát rekultiválták a hódok tulajdonképpen ezt a vidéket, ha jól veszem ki szavaiból. Mit duzzasztottak, hogyan duzzasztottak, hol van a váruk, tehát ezt is gondolom be lehet azonosítani.
Igen, na most itt az egy kicsit más a helyzet. Tehát úgy általában ilyen hódmocsarakról szoktak beszélni, és ott tényleg arról van szó, hogy a hódok hoznak létre vizes élőhelyeket, de itt nem erről van szó. Uh-huh. Tehát itt mindig is volt egy láp hódoktól függetlenül, azt jó párszor kiszárították, de mindig a láp az felül tudott ezen emelkedni, visszahódította a saját területét, ugye bebizonyosodott, hogy itt nem lehet mezőgazdasági művelést folytatni, de ezt ugye unos-untalan ennek a dolognak be kellett következnie. Na most a hódok szerepe itt annyi, hogy a legutóbbi kiszárításnál, ami szintén egy ilyen antropogén beavatkozásnak volt a hatása, 2022-ben kiszárították a lápot, és egy évre rá már regenerálódott. Tehát a csont száraz lábterületen újra megjelent ez a vizes élőhely, és ebben már a hódoknak volt szerepe. Tehát ez ugye 2022-23-ban történt, akkor ők már itt voltak a területen, és egy ilyen bravúros technikai megoldással elérték azt, hogy lezárták egy hódgáttal a lábszegélybe azt a részt, ahonnan korábban levezették a vizet, és ezáltal a talajvízforrások újra fel tudták tölteni vízzel az élőhelyet.
Most ez az egész élőhely került veszélybe a sajtó hírek szerint, ugyanis jött a Magyar Közút ZRT és bontana, de mit és miért?
Igen, tehát itt a ugye érdekes, hogy az első kiszáradás, amikor ugye azért említettem, ez a 2022-es, ami nem olyan régen volt, az még amiatt következett be, hogy a Mogyoródi patakon elbontottak egy nagyon nagy méretű hódgátat, és ezáltal a láp és a patak között közvetlen kapcsolat alakult ki, és mivel a láp magasabb szinten van, tehát egyszerűen lecsapolódott a vize. Na most ezt követően, ugye említettem, hogy megépítették lábszegélybe a gátat, tehát onnantól kezdve bármit barbárkodtak a patakon, az nem volt hatása a lápra. Igen ám, de itt megnőtt a vízszint a lábterületen, és nagyon közel van ez a M0-ás felüljáró. Ennek a lehajtója mellett van egy olajfogó műtárgy, ami vízborítás alá került. És az első kifogás az volt, hogy az nem tudja ellátni a feladatát. Na most ennek a feladata az lenne, hogyha valamiféle olaj kifolyás történne az úton, akkor megakadályozza, hogy az kifolyjon a környezetbe és természetkárosítást okozzon. Tehát az egy elég morbid dolog, hogy ezt azért csapolják le a lápot, hogy működhessen egy olyan eszköz, aminek valójában a lápot kellene megvédenie. Na mindegy. Na most újabban viszont már fölmerült az is, hogy a vizesedés esetleg hatással lehet magára a felüljárónak az alapzatára is. Uh-huh. És akkor ezért kért a közút engedélyt arra, hogy elbontsa a hódgátat. Tehát ez már kifejezetten a lábban történne, elbontják, akkor ugye lecsapolódik a láb vize, és akkor részükről úgymond megszűnik a probléma, de ezzel ugye elpusztul a láb is.
Van erre megoldás, hogy a kecske is és a káposzta is, hogy az olajfogó műtárgy is megmaradjon, mert azért az gondolom fontos, nem véletlenül építették ott, ne vizesedjen a felüljáró se, és a hódok is békében élessenek, és megmaradjon ezen ritka vizes élőhelyeknek legalább ez az utolsó néhány morzsája?
Igen, van kompromisszumos megoldás. Na most még itt a olajfogó műtárgy egyébként, itt sokan véleményezik a dolgokat, és azt mondják, hogy ez gyakorlatilag nincs jelentősége, csak ki kell pipálni a szabályzatban szereplő dolgot, hogy ezt létrehozzák. De minden esetre ettől függetlenül, hogy most ez kell vagy nem kell, létezik kompromisszumos megoldás, tehát Szlovéniában, Ausztriában ezeket már alkalmazzák, hogy a hódgátba beépítenek egy műanyag csövet, ami beállítja a vízszintet olyanra, hogy még a láp is megmaradhasson, illetve ne okozzon a környezetben problémát.
A hód ezt nem tudja eltömni? Lehet, hogy laikus a kérdés.
Van technikai megoldás, tehát valami rácsolatot szeretnek a végébe, és ezzel megakadályozzák ezt az eltömést.
Aha. Mennyire nyitott a közútkezelő erre a megoldásra?
Úgy hallom, hogy keresik a megoldást. Itt ugye kétféle út lehetséges, tehát ami most folyamatban van, most vizsgálják, hogy exlege védette a láb. Tehát azt, hogy én most azt mondom, hogy láb, meg itt mutogatok ilyen 200 éves térképeket, mert nem tudom miket, az még nem bizonyíték, tehát itt terepen meg kell találni a lábjelző növényeket, aktív tőzekképződést kell kimutatni, tehát el kell végezni ilyen szakértői munkát. Ha ez ugye exlege védett, akkor az egészen más helyzet, mert akkor gyakorlatilag minden résztvevő rá van kényszerítve arra, hogy keresse a kompromisszumos megoldást. Ha viszont ezt nem tudják kimutatni, akkor viszont már ugye a közreműködők jó indulatán, tehát itt a közút, illetve a Pest megyei kormányhivatalnak a hozzáállásától függ, hogy mennyire nyitottak erre a kérdésre. Uh-huh. Hogyha nyitottak és elfogadják, hogy létezik ilyen műszaki megoldás, sőt, annak a megvalósításában részt vesznek, akkor léphet be a főváros, tehát akkor ezt helyi védelem alá helyezheti, és én úgy olvastam, hogy ki is adott ezzel kapcsolatban egy állásfoglalást, hogy ő hajlandó erre, tehát elismeri, hogy ez egy értékes vizes élőhely. Csak hát itt ugye a főváros, tehát nem a fővároson múlik a dolog.
Igen. Most akkor egy ilyen várakozó álláspont van? Vagy így, mi a következő kép? Tehát a közút tér felén pattog a labda, jól értem.
Hát illetve a szakértők térfelé, tehát most a szakértőknek kell megvizsgálni ezt a kérdést, tehát az a következő dolog. Most ugye ez az is érdekes, mert most vasárnap a Vizes Élvények Világnapján tartottunk ott egy nagyon sikeres lábbejárást, tehát több mint 70 ember vett ezen részt, és akkor itt többen kérdezgették, hogy akkor ez most mi, ez most demonstráció? És akkor mondtam, hogy hát abban az értelemben demonstráció, hogy demonstráljuk, hogy létezik a láb. De itt még nem arról van szó, hogy civilek demonstrálnak, vagy tüntetnek, hogy maradjon meg a láb. Tehát ott még nem tartunk. Remélem, hogy nem is fogunk oda eljutni. Tehát hogy nyitottak lesznek a hivatalos szervek a kompromisszumos megoldás megtalálását.
Legyen így, nagyon drukkolunk a hódoknak, meg a döntéshozóknak, hogy megfelelő döntés hozzanak. Köszönjük szépen az információkat, szép napot kívánunk.
Nagyon szívesen.
Viszonthallásra.
Minden jót, viszonthallásra.
Dr. Kriska Györggyel beszélgettünk a rákospalotai láp és az ott élő hódok kapcsán, ő az ELTE TTK docense, a Hurrán Ökológiai Kutatóközpont tudományos tanácsadója.
A Millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovata hangzott el. Szuper zöld! Hogy a jövő ne szürke, hanem zöld legyen. Oké?
Vajon a malac tudja, hogy kolbászból van a kerítés?
Millás reggeli.
No, hát kérem szépen, ennyi volt.
Alig vártátok, hogy ezt elmondhassátok.
Nem. Én imádom a munkám.
Csak már menni
én
haza.
Is a végét föl.
Nem ezt beszéltük meg a teljesítmény értékelésnél tavaly, hogy bomlasztasz itt.
Nem.
No, tényleg ennyi volt mára. Nagyon szépen köszönjük ki kitüntető figyelmeteket. Megengeditek, hogy holnap szusszanjak egyet, de csak azért, hogy pénteken újult el.
Akkor én nem szusszom.
Megöregettem.
Hát már kétszer voltam.
De nem szusszansz.
Akkor jövök még egyet a kántorra.
Mindannyiunkat az ácsosztott be.
Igen.
Úgyhogy ne reménykedj, igen, hogy te majd is szusszansz.
Ismerjétek fel, hogy valahogy ő a nincs, mi meg vagyunk sokat.
Igen. Igen. Azért is van szükségem a holnapi napra, hogy a mikrobiomomat gatyába rázzam. Úgyhogy
ez nem
köszönjük
hangzott
szépen.
Jól, hogy a gatyába rázott mikrobiom.
Sziasztok, hello!
Véget ért a mese mára. Zárul a millás mókatára. Most rezsivédelmi célból kikapcsoljuk a csodalámpát, eltesszük a varázsszeruzát a szűk napokra, de a kicsit kurta malacpersely hamarosan újra csenget. Addig is, keressetek minket a közösségi médiában, és hallgassátok meg adásaink podcastjét a millásreggeli.hu-n. Millás reggeli, a Rádió Café 98 gazdasági mápetsója.
Remélem ez komoly volt, mert viccnek durva lett volna.
Millás reggeli, a végtelenbe és tovább.